Üdvözlök mindenkit! Borról ma már beszéltünk, sonkáról viszont még nem, pedig a húsvéti hétvége ezt is megköveteli. Jöjjenek a világ leghíresebb sonkái, természetesen nem kihagyva a magyar különlegességeket sem. Mayer Otto élelmiszermérnök volt Buza Sándor vendége.
Több szempontból is megilleti ezt a terméket egy picit bővebb beszéd, mert egyrészt nagyon-nagyon sok féle van a világban a sonkákból. Mi magyarok csak nagy hozzávetőlegesen csak egy nagy részét, egy magyar részét ismerjük, de hát ettől függetlenül mindannyian hallottunk már mondjuk a serránói sonkáról, vagy a pármai sonkáról. Kicsit vezessen be minket annak a rejtelmeibe, hogy hogyan készülnek azok a sonkák, hogyan készülnek a magyar sonkák, mi az alapvető különbség, illetőleg azt is tudom, és majd erre is ki fogunk térni a beszélgetés végén, hogy azért Magyarországon is vannak már kísérletek arra nézvést, hogy olyan minőségű, illetőleg olyan technológiai eljárással készüljenek sonkák, mint az imént ide citált pármai vagy a serrano.
Hát akkor kezdjük a hagyományos magyarral. A hagyományos magyarnak az sózási ideje az körülbelül megegyezett a régi időkben, erről a Bittner János féle könyvben említést tesznek, a pármai, illetve a serrano stílusú sonkáknak a sózási idejével, vagyis ahány kiló, annyi nap. És végighűtött hűvös helyen tartották őket. A magyar sonkának az a jellegzetessége, hogy kizárólag füstöléssel és szárítással tartósítjuk. A füstölést azt ahhoz használjuk, hogy a páratartalmat levigyük az adott térben, és így egy ízkialakítás mellett elkövetjük vele a szárítást. A pármai és a serrano sonka, ezek annyiban hasonlítanak egymáshoz, illetve a régi magyar sonkához, hogy ugyanúgy készülnek, csak nincs füstölve. Ott a környezet hőmérséklete és páratartalma határozza meg azt, hogy ott szárítással készüljenek. Hasonló módon készül a franciáknak a bajon sonkája, a németeknek a schwarzwaldi típusú sonkája az a magyarhoz hasonlít, annyi, hogy a füstanyag az fenyőfa, szemben a magyarral, ahol kemény fát használunk, bükk, illetve akácfát. De hát ezek az alap tantételek. A pármai serrano sonkáknak a másik nagy hasonlósága, hogy hosszú időn keresztül minimum 12 hónapig érlelik őket, levegőn szárítva. Amikor a megfelelő víztartalmat eléri, ez kézzel és úgynevezett lócsonttal ellenőrzi a sonkamester.
Pardon?
Elérte a megfelelő készültséget.
Pardon, mi ez? Bocsánat.
Várják a felületet.
Igen. Van, aki még soha nem hallotta. Lócsonttal mit csinálnak?
Lócsonttal ellenőrzik, hogy milyen az illata a sonkának.
Ez hogy néz ki ez az eljárás, vagy ez a procedúra?
A sonkának a felületét keresünk egy olyan helyet, lehetőség szerint a csülök és a combcsont találkozásánál megszúrjuk, a lócsonttal kihúzzuk a lócsontot a húsból, megillatoljuk, és utána eldöntjük, hogy az a termék emberi fogyasztásra alkalmas-e, első, mert ezeknél a technológiáknál elég jelentős a selejthányad, 5-10% körülbelül a selejt, ami emberi fogyasztásra alkalmatlanná válik, illetve az osztályozásánál ez majd segíteni fog. Az igazi serrano, illetve stílusban mondom csak, mert nagyon sok alfaja létezik ezeknek a sonkáknak, és az ára is ennek megfelelően a durván 20 euró, jól mondom, nem, durván 10 euró per kiló csontos ártól egészen a 100 euró per kilogramm csontos árig megy föl, és természetesen ez mind nettóban és nagykerben értendő.
Ez a 10%-os veszteség, ez technológiai hibára vezethető vissza? Vagyis azt jelentheti, igen, mondjad?
Igen, ez serejt, effektíven ez illatban eltér a többitől.
De miben tér el a többitől? Azt tudjuk, hogy más lesz az illata és emberi fogyasztásra alkalmas, de mi történik belül, ami azt mutatja, hogy ez emberi fogyasztásra alkalmatlan? Elkezd megromlani a hús?
Nem a hús kezd el megromlani, hanem vérömlény keletkezett a húson belül, amit nem vesznek észre. Egy egész szombat kell elképzelni, hogy egyszerűen nem látjuk a bevérzéseknek a helyét. Ez lehet kábítási hiba, lehet a terelésnél, amikor hajtják fel a szárítóeszközre, a szárítóeszközről hajtják le a jószágot. magánál a kábításnál is követhetünk el hibát, hogy túlkábítjuk a jószágot, túl magas az áramerőség vagy a feszültség, és ezek ilyen olyan pontbevérzéseket okoznak, amelyeket nem látunk kívülről, a bőr alatt vagy ütlegelésnek a nyomait, azt látjuk. De amikor már szúrás után véletlenül valami olyan bekövetkezik, az nem jelenik meg bevérzés képében a bőr alatt, így nem látja, aki a sonkát pácolja. Főleg a nagy olasz, illetve spanyol üzemekben gépek sózzák az alapanyagot.
Ha már itt tartunk, akkor a vágási technológia is befolyásolhatja a sonka minőségét?
Igen. A bevérzések konkrétan azok, amik okoznak olyan problémát, ami az íz és illatot elviszik, konkrétan a büdös és a romlás irányába.
Amikor pármai vagy serrano sonkáról beszélünk, akkor mindig az a kép kell, hogy megjelenjen előttünk, hogy van egy szép comdarab, amiből kilóg egy láb vég?
Ez a serranóra jellemző,
igen,
hogy a köröm rajt marad a terméken, illetve a medence csont rajt van a terméken teljes egészében. A hát oldalon, a bőrös oldalon pedig egy V-alakú bőrtelenítés van a terméken. Ez praktikus okokból nem akarják eladni a bőrt, illetve a szalonnát a termékkel együtt.
Tehát ez egy esztétikai megoldás. Ez egy esztétikai megoldás, kvázi.
Így van.
Akkor, bocsánat.
Be tudják sütni a gyártónak a logóját, a lotszámot, meg bármit rá tudnak sütni ezen a bőr részen.
Igen, és a pármai pedig nem így néz ki?
A pármai nem így néz ki. A pármai az annyiban hasonlít a magyar parasztsonkához, hogy általában nincs rajt köröm. Egyenes vágással van levéve a combról, és a medence csont általában teljes egészében ki van véve. Itt is a különböző stílusok azok vagy fönt hagyják a körmöt, vagy nem veszik ki a medence csontot, vagy a medence csontot kiveszik, és ezeket variálják. A lényeg az, hogy itt a bőrös oldalon pedig egy kicsi alávágás van, úgy, ahogy a magyar sonkánál.
A serrano típusú sonkákat általában úgy látjuk, ugye lógnak szépen egymás mellett tonna számra, és be vannak zsákolva. Ezennek a bezsákolásnak mi a küldetése?
Az nem zsákolás. Az,
jó, hát én azt mondtam, amit láttam, vagy látok.
Igen. Ez gyakorlatilag a húsfelületet egy olvasztott háj, rizsliszt és őrölt fekete bors keverékével bevonják. Ennek a feladata az, hogy ezt a húst a további száradástól megvédjék, és az érést az azonos hőmérsékleten és megfelelő páratartalom mellett tovább tudja folytatni a hús önmagában.
Igen,
a
éppen ezért van, berakva egy zacskóba, egy ilyen ruhazacskóba általában, ami persze ugye közvetítheti és adhatja a gyártónak a nevét, azt brandingelik minden módon, de ennek azért alapvetően ez a feladata, hogy a sonka be van vonva egy réteggel.
Így van, és ezt utána nem lehet az acskón keresztül leszedni.
Akkor, amikor egyébként megvágják a sonkát, vagy evésre kerül a sor, akkor el kell távolítani ezt a réteget?
Igen, sőt, amikor szeretedik a sonkát, akkor az egész sonkákról beszélek, mert vannak gépi szeretelésűek is természetesen. Az egész sonkánál ezt a védőréteget, a bőrt, az avas szalonna réteget eltávolítjuk. Így körülbelül a csontos sonkából a fele az ehetetlen kuka. A másik rész viszont egy nagyon magas minőségű és nagyon magas élvezeti értékű hús szalonnával. A spanyolok, ők falatkákat adnak a vendégeknek, az olaszok viszont megpróbálnak minél hosszabb szeletet kiszedni egy-egy ilyen sonkából.
Igen, ezt konkrétan alá tudom támasztani, bocsánat, pár héttel ezelőtt Malagában voltam, és természetesen elmegyek ilyenkor mindig a piacra, ahol egyébként sonkások hada adta a termékeit. Ott pontosan ugyanezt az eljárást láttam, föl volt rakva szépen a körmös végű comb, sonka a megfelelő állványra, és akkor nem hosszú szeleteket vágott a mester, hanem ilyen kis rövid 4-5 centis darabokat, de előtte azt mondtam magamban, hogy meghámozta a sonkát, tehát azt a zsírréteget, amiről én azt gondoltam, hogy azért ugye, igen, ez egy másik kérdés, hogy a sonkánál szeretjük, van, aki azt szereti, ha nincs rajta zsír, van, aki azt szereti, ha van rajta zsír, de hát ízlések és pofonok különbözőek. Szóval azt levágta, és bedobta egy zacskóba, és megkérdeztem tőle, hogy azokkal mi lesz. Azt mondja, hogy ezt még azért a gasztronómiában különféle sütésekhez, főzésekhez föl lehet használni, de azelőtt ezt mindenképpen át fogják még válogatni, de hát az sem dobódik ki.
Igen, hát nálunk a mi gasztronómiánkban ezek az alkatrészek már használhatatlanak, azért mert avas, és mi az avas ízeket nehezen fogadjuk el. Sőt, a spanyol területen a lecsontozott, vagy lehúsozott csontot, azt felhasználják leveskészítésre. Ezt az érett csöves csontokat, medence csontot, körmöt, ebből készítenek ételeket. Ők szeretik, mi nem vagyunk ehhez hozzászokva.
Technológiai szempontból azt a sonkát lehet szépen szeleteni, és legyen az parmai vagy serrano, amelyik legalább 12 hónapon keresztül érett szikkadt? Akkor érje azt az állagot?
Ez az én tapasztalatom Magyarországon, hogy 12 hónap az a minimum, amikor a kézzel jól tudom szeletelni. A gépi szeleteléshez, mivel ott gép segítségével kicsontozzák a leérlelt sonkákat, majd egy másik gép segítségével formába betréselik. Utána ezt szeretelőgépre fölteszik, amit a boltokban lehet kapni 6-9-12 hónapos gépi szeletelt sonkák. Hát nagyon-nagyon messze vannak az igazi pármai és serrano stílusú kézzel szeretelt sonkáktól, amelyek 12-18 vagy, nehogy úristen, 24-36 hónaposak.
Na most az utóbbi években azért Magyarországon is elkezdődött egy olyan fajta tudás, és annak a megvalósítása, amikor Magyarországon magyar körülmények között próbálnak meg ilyen hosszú érlelésű sonkákat előállítani. Hol vannak ezek a pontok Magyarországon, és hogyan történik itt a technológia? Hiszen azért mondjuk a magyar klímát nem nagyon lehet összekeverni se egy olaszsal, se egy spanyollal.
Mivel a régi módszer volt az, hogy csak az ablakokat nyitogattuk, meg az ajtókat zártuk, illetve fordítva, hogyha megfelelő volt a páratartalom, meg a széljárás, ma már mindenütt modern elektronikával vezérelt klímákat kell felszerelni és elképzelni, hogy azokban kell a sonkákat leérlelni. Magyarországon jelen pillanatban legjobb tudomásom szerint Megyaszó nevű helyiségben van egy sonka készítő csapat, és ennek Bekecsen van a sonkaérlelő üzeme. Az eredendően egy hűtőház volt, amelyet átalakítottunk olyanná, volt benne részem, ezért merem azt mondani, hogy átalakítottuk, olyanná, hogy ott élelmiszert lehessen feldolgozni, és a sonkaérlelését elkövetni. Itt a gépekkel be tudjuk állítani a hőmérsékletet, ami, mivel mangalicáról van szó, ezért a meleget nehezen viseli. Itt 16 fok környékén már csöpög a zsírja, és a páratartalmat tudjuk szabályozni a helységekben. Itt a 36 hónap a minimális idő, aminél kiadható a termék.
Az három év.
Három év.
Csak hogy lefordítottam magamnak, hogy rácsodálkozzak.
Ez a mangalica miatt van így, mert nagyon-nagyon nehezen adja le a vizet. Pont azért, mert...
A zsírossága miatt?
Az izomszövet nagyon át van szőve, mozaikos, így mondjuk.
Hát hiszen, ha megnézzünk egy mangalica szeletet, akkor az valóban másként, más a így látványa. Van, így van.
Hát annyira márványozott a mangalicának a húsa, hogy mással össze nem tévesztendő.
De akkor bocsánat, Otto, ez azt is jelenti, hogy akkor Magyarországon ezek a kísérletek szigorúan csak mangalica sonkákkal készülnek?
Nem, hát csináltunk már húsertéssel is természetesen. Az mondhatnám úgy, hogy az kísérleti jelleggel volt. Ahol volumen van, az egyeken van a sonkás, akkor valamennyit csinált Baumgartner Tóni bácsi, de ő Olaszországban készítette, akkor a Mangalica Szövetség, ők is készítettek, de ők Spanyolországban, illetve Megyaszó, amelyik teljes egészében Magyarországon készül, és meglepő módon Baján van egy hentes srác, aki elköveti gyakorlatilag a legjobb tudása szerint ugyanezeket a termékeket.
És hússertésből.
És hússertésből, de akkor alapvetően is a hússertésnek is a készültségi állapota az is 36 hónapot feltételez, vagy az, miután azért nem annyira mozaikos a szerkezet a húsnak, az hamarabb kiadja magát készre?
Az 12 hónaptól működik. Igazándiból most néztem nála 36 hónap, pont a mai napon néztem nála 36 hónapos sonkát, fantasztikus.
Van-e a sonkának szavatossági ideje? Ezeknek a sonkáknak?
Természetesen van. Hát az oxidációval mindenképp kell számolnunk.
Igen.
A vízvesztéssel mindenképp kell számolnunk, és itt elsősorban az élvezeti értékekről van szó. Eddig, amit kóstoltam, és azt mondtam rá, hogy még ehető, és élvezhető, az 7 éves sonka volt.
Na pont erre futottam volna ki, hogy mekkora az élettartama egy ilyen sonkának, de 7 év. És mekkora az élettartama...
Az már elhagyta a csúcsot.
Az már elhagyta a csúcsot, mint egy jó bor.
Így van.
Igen.
Így van.
És a hagyományos készítésű és hagyományos érlelésű magyar sonkákkal, mondjuk egy szívsonkával, ne a parasonkát vegyük, egy szívsonkát vegyünk, ott például mennyi ez a csúcson levőség, vagy amikor elhagyja a csúcsot?
Körülbelül 24-36 hónap, ez mindig az egyede válogatja.
De az mondjuk egy nagyon-nagyon hosszú idő, ha azt nézem, hogy egy hagyományos érlelésű sonka, ugye állandóan cikka-cikka-cikka dobja el a vizet, akkor ez a végére már nagyon kemény tud lenni.
Hát ezt is természetesen le kell védeni a zsírral, ugyanúgy, mint a pármai vagy a szeránó stílust.
Értem, de azt gondolná a kívülálló, hogy amikor zsírral levédünk valamit, az teljesen lezárja, tehát izolálja, igen, és oda semmi, igen, nem tud bekerülni, van. Levegő.
Nem tud bekerülni a levegő, csak a húsfehérje bomlik szépen óvatosan, és így alakulnak ki azok az illetve illatjegyek, amelyek jellemzőek ezekre a hosszan érlelt termékekre. Ugyanez igaz halakra is például, mert azért gondoljunk csak a katsubushira, ami a japánoknak az egyik nemzeti étele. Amit nem tudunk másképp elképzelni, mint a hal annyira kemény, hogy beverünk vele a betonba a szöget.
Mayer Otto élelmiszermérnökkel Buza Sándor beszélgetett. Pici szünetet tartunk, meghallgatjuk a híreket, utána pedig már könyvet ajánlunk, maradjanak velünk.